Bátorkodom elkezdeni egy sorozatot a gyónásról. A gyónás minden katolikus kereszténynek kötelessége évente egyszer. Egy olyan hosszú időszak adott rá, hogy hamvazó szerdától Szent Háromság vasárnapig. Ez körülbelül 100 nap. Ez alatt az idő alatt minden katolikus kereszténynek össze kell szednie magát, és elvégezni az évi egyetlen kötelező gyónást. Erre azt mondhatnám, hogy ez nem sok, nem nagy kívánság. Sokaknak mégis nagyon nehéz. Én nagyon szeretnék ebben a sorozatban, amelyet éppen a kötelező gyónás ideje alatt tervezek mondani, segítséget nyújtani a híveknek abban, hogy ne érezzék ezt olyan rettentő nagy tehernek, sőt, egyáltalán ne érezzék tehernek, hanem szinte vágyakozva is örömmel gondoljanak rá, mert akkora lesz a lelki felszabadulásuk, örömük, hogy megéri azt a fáradtságot, amivel azért, hát mégiscsak jár a gyónás, mert az mégiscsak egy nehéz és komoly dolog. A mai alkalommal azt szeretném feszegetni, hogy időszerű-e ma a gyónás. És erre két szóval válaszolok, hogy mindig időszerű a gyónás, mert mindig van rá igény, és mert az egyház mindig ajánl megoldást. Ez a téma, hogy gyónás, rendkívül kényes téma. Nem mondhatok példákat a saját gyóntatási praxisomból, még teljesen általánosságban sem, mert az élet olyan, hogy sok hasonló eset van. Hiába én esetleg egy embernek a példáját gondolnám elmondani teljesen általánosságban, lehet, hogy 100 másik úgy érezné, hogy pont most beszélnek ki engem. Pont most árulják el a gyónási titkomat. Ezért én ahhoz a módszerhez fogok folyamodni, hogy nagyon sok irodalmi idézetet fogok mondani. Az irodalmi idézetek azok nyilvános dolgok, leírták az írók, közreadták, az bárkinek bármikor idézhető. Akkor most elkezdem azt a részét a bejelentett témámnak, hogy a gyónásra mindig van igény. Megmondom miért. Azért, mert a bűntudattal együtt élni nehéz dolog. És a szabadulás ősi, legegyszerűbb módja elmondani a bűnt. Az egész irodalom erre épül. Persze írója válogatja, hogy ki mennyire tud elrejtőzni a szövege mögé, de minden valamire való irodalom megélt élményekből, élettapasztalatokból fakad, és hát nagyon-nagyon sok vallomás van benne. Megdöbbentő, hogy például a Móri gyilkos, mielőtt végzett magával a börtönben, megírta a történetét, bizonyára abban a reményben, hogy írás által mintegy igazolja magát és feloldozást kap az emberektől, vagy attól, aki olvassa. Aztán azt is megmondom, hogy szeretem például Moldova könyveit is elolvasni, akár a rendőrökről, akár más dolgokról írt könyveit, mert abban rengeteg sok olyan vallomással találkozom, amivel én is találkoztam, de Moldovát idézni lehetséges a számomra. A magam tapasztalatai például, amint mondottam, nem lenne célszerű elmondani. Hát ez az első része a gondolatomnak, és azt is hozzáteszem, és majd idővel kifejtem, hogy nem a gyónás a legnehezebb a gyónásban, mert a gyónás öt részből áll. Ezt is majd sokszor el fogom mondani, és maga a gyónás, a bűnbevallás, a csak egyik része a gyónásnak, és öt fontos mozzanata van, mégis az emberek erről a bűnvallomásról nevezték el az egész bűnbocsánat szentségét, bizonyára nem véletlenül, sokan ezt találják a legnehezebbnek. Pedig, mint mondom, egyébként hajtja az embert a vallomás kényszere, mert ez a szabadulásnak az eszköze. A másik szempont, amit említettem, hogy az egyház mindig kínál megoldást erre az igényre. Azt a megoldást kínálja, hogy van megbocsátás. A megbocsátás hitét szeretné az egyház például most az irgalmasság évében is erősíteni az emberekben. Van egy csodálatos idézetem 16. Benedek pápától, még mint Ratzinger bíboros írta, és magyarul a Mustármag hite című könyvében jelent meg a következő gondolata. Bocsánat, a Mustármag reménye. Ez volt a könyvének a címe. Az ember nem bírja ki a bűnt, ha nincs illetékes fórum, amely meg tudja bocsátani. A bűnnek a sorskérdése összefügg tehát az Isten kérdéssel. Manapság ugye egyre gyengül az Istenbe vetett hit, és gyengül az embereknek a bűntudata is. Azt mondja, hogy ha nekem ez a sorsom, nekem ez a lehetőség jutott, nem tudtam jobban, nem tudtam ügyesebben, hát ilyen dolgaim vannak, és kész. Másnak is vannak rossz dolgai, nekem is lehetnek. Ennyit mond, és ennyit gondol sokszor a bűnről, azért Ratzinger bíboros szerint, mert ha nincs, aki megbocsássa ezt, akkor nehéz azt mondani magunknak, hogy hát bűnt követtem el, alávaló módon viselkedtem, elrontottam valamit egy életre, ez elég nehéz kimondani és megfogalmazni. De én most az említett irodalmi példával szeretném bizonyítani, hogy azért van, aki mégis meg tudta fogalmazni, hát lehetne egy költői kérdés is a részemről, mit tesztenek gondolni, kire gondolok, egy költőre, egy nagyon nagy költőnkre. Én piarista diák voltam Kecskeméten, és a magyar tanárom azt mondta, hogy szebb költeményt a tisztaság vágyáról senkinél sem olvasott, mint éppen ennél a költőnél. Nos, nem sokáig kerülgetem. Ady Endrétől szeretnék olvasni három költeményt. Az első költemény az első szerelemről szól, az is a címe, hogy az első asszony. Hát nem volt éppen asszony, az első partner, ám mégis ez a címe, hogy az első asszony. Vörös haja messze kilángolt a fruska nyájból. Félt, idegen volt ott sokáig, s ha fölzajdult a cinterem, ő nem játszott, sétált velem. De kék szeme, budjant vér ajka, vén lelkemmel még ma is játszik. Tudtam, hogy számomra csodát hoz. E más leány. Csodát, sokat, izgató élettitkokat. Utáltam a többi lányt, mind. S Gizellám, lelkem ma sem átkoz. Gizellám, én ma sem haragszom. Tavasz virult a föld felett, s kis hím lelkem, hogy reszketett, hogy olvasztott kis leány ajkad. Ma is sínylem, ó első asszony. Na hát ilyen módon tudott valani az első szerelméről, vagy első szexuális élményéről a költő, aztán a nagy vers, amiről a paptanárom szólt, a patyolat üzenete. Ebben, gondolom néhány évvel később, sok-sok más tapasztalattal már másként fogalmaz. Ezt a költeményt is elolvasom elejétől végig. A patyolat üzenete. Meghurcolt a vér. Ez a pokolba, bomolva, romolva, vágtató tüzes fogat, s most lengett utánam jelt a patyolat. Most szeretnék lenni bátran, élettagadó, szűz, makulátlan, vágytalan és tiszta. Most, amikor már nem térhetek vissza, átkozom gerjedelmem az elsőt, amely vágyat adott, az első szennyes gondolatot, szerelmem ki oly hamar ébredt, ó, emlékek, emlékek, csak egy kicsit ne bántanátok. Minden volt dolgom egy-egy átok, szégyen. Boldog, ki Isten kegyelmében fehérre aszatja magát, 10-20 szentböjtű kámzsás barát szép árnyéka táncol körül, beboldog, aki nem örül, jaj be piszkos ruha az élet, s a vér benyomorult, beronda. 34 esztendős vén koromba, mindenek túlján, undorodván s szépen butulván, de jaj, mégis tudván sokat, sírva nézem, hogy kendőt lenget késettem az én bűnös lelkem, s egyetlen igazi szerelmem a patyolat. Hát ez a második költemény, és most még fogok olvasni még egyet, hogy ne az legyen a felhangja a mondani valómnak, hogy csak egyetlen bűn van, és a katolikus papok csak egyetlen bűnt ostoroznak. Talán ebből a szempontból lehet, hogy nem is szerencsés, hogy éppen Adival és az ő költeményeivel kezdtem, mert nagyon nem szeretném, hogyha csak ez az egy bűn lebegne a szemünk előtt. Tudnilik, ezeknek a dolgoknak, vagyis magyarán a hatodik parancs megszegésének sok minden más következménye is van. Az nem csak önmagában rossz, hanem például egészen meglepő, amikor először megláttam, én is meghökkentem, és kezdtem gondolkodni rajta, hogy nem jól tanultam meg, rosszak az emlékeim az irodalom óráról. Talán Adinak volt gyermeke, mert az a címe a költeménynek, hogy a fiam bölcsőjénél. És ha most elolvasom ezt a költeményt, megláthatják, hogy milyen fia volt Adinak, egy vágy gyermeke, amelyik csak olyan, mint egy ködgomolyag az égen, majd ő megfogalmazza nagyon szépen, és hogy mennyiszer szólítja meg már szinte sírva, hogy kicsi fiam, úgy látszik, rájött, hogy jó lett volna neki is egy kicsi fiú, akinek átadhatta volna szellemi örökségét, vagy amit gyűjtött az életbe, vagy úgy egyáltalán örülhetett volna az életadásnak, de hát ez elkerülte őt. Ő majd szépen megfogalmazza a költeményben, hogy hogyan s mint. Fiam bölcsőjénél. Hűs lugasban, vén nyári napon aludj, mikor apád altat. Kicsi fiam, felleg bölcsőt sírva ringatom. Álomtestecskédet legyezem, csókokra emlékszem, melyekből, kicsi fiam, nem hívott elő a szerelem. Hogy körből vagy, és sose valál, sose fájt így szegény apádnak, kicsi fiam, közel lehet hozzá a halál. Édes magzatvágyak teltenek, csak téged kíván már a csókom, kicsi fiam, aludj, aludj, vén apád beteg. Vén nyár, vén sors, magtalan apa. Akartad-e valaha látni, kicsi fiam, kóbor, bús apádat valaha? Halál lesenge nyári napon, mintha én feküdnék bölcsődben. Kicsi fiam, s álom arcocskád cirógatom. Hát, kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, ugye, hogy lehet vallani a gyengeségeinkről, és nem ez a legnagyobb, mármint a gyónás, nem ez a legnehezebb. Majd elmondom később másik adásokban, hogy mit gondolok a legnehezebbnek. Most azt szeretném még biztatásul mondani, hogy nekem személyesen, és erről biztosan beszélhetek, nagy szerencsém, gondviselésszerű szerencsém volt az életemben. Nekem volt lelkiatyám, aki szinte megfordította az egész sorsomat, rossz kis utcán csavargó, elvált szülők gyermeke voltam, valaki fiatal pap jött a falunkba, beszervezett minisztrálni hittanórákra is, mert oda se jártam, és nagyon egyéni módon tudott velem foglalkozni, és később is le is írja könyveiben, hogy nagyon fontos dolog az egyéni, személyre szabott lelkipásztorkodás. Egyik könyvének ez a címe, hogy Personál Pastorális, a személyre szabott lelkipásztorkodás, és ez az atya Vas Tamás. Így ír. Érdemes egyszer a lélekgyógyász Jézust figyelve elmélkedni át az evangéliumokat. 3 év alatt különböző vérmérsékletű, pszichikai és fizikai adottságú embereket olyan apostoli egyéniségekké neveli, akik mégis megtartják a természetük egyéni adottságait. Gondoljunk csak Péter, János vagy Tamás alakjára és egyéniségük fejlődésére. Ami pedig az eredményességet illeti, gondoljunk Mária Magdolnára. Nem csak tény, hogy az akarat gyenge bűnösből szentet nevel, hanem ahogy ezt a jellem alakítást végzi, az is figyelemre méltó. Jézus személyes szeretettel szereti Mária Magdolnát, de nem hagyja meg pusztán ennél, hanem megragadtatja vele a jellemeszményt. Közben személyes szeretete is megmarad, így válik jellemmé, természetes egyéniséggé Mária Magdolna. A második idézet szintén Vas Tamástól arról szól, hogy ezt a jézusi lelkiatyaságot mindig is gyakorolta az egyház. Az egyház lelkipásztori munkájában követte Jézust, s tény, hogy az egyéni lelkivezetés munkája végig kíséri a történelem folyamán, úgyis, mint elmélet a papnevelésben, úgyis, mint gyakorlat a gyóntatószékben és azon kívül. Hát így, ilyen lelki atya mellett az én papi életemben is első számú helyre került az egyéni, személyes törődés a rám bízottakkal. Volt néhány káplányi helyem és plébánosi helyem, és nagyon sok személlyel találkoztam, akik tudtak őszinték lenni, tudtak beszélgetni, és ez a beszélgetés nagyon sokat jelentett a számukra. Mondom, nem tudom, és nem akarom a velük való beszélgetést idézni, de lesz sok idéznivalóm könyvekből, akár az internetről is. Például gyűjtöttem valomásokat az internetről, ha már valaki oda föltette, akkor azt én onnan elolvashatom, és el is mondhatom. Azzal már tulajdonképpen megosztotta a közösségi módon az élményét, és hát ez lenne az én első biztatásom, hogy ne féljünk annyira a gyónástól, egyrészt igény van rá, másrészt az egyház megoldást kínál azzal, hogy mélyíti a megbocsátás hitét. Ha van megbocsátás, akkor mindig lehet újrakezdeni, mindig lehet talprálni. És ezt a megbocsátást sokszor kell gyakorolni. Egyszer azt mondta az egyik szemináriumi előjáró egyik elmélkedésben, sosem fogom elfelejteni, hogy annál könnyebb lesz majd a Isten előtti ítéletkor valomást tennünk, minél többször gyakoroltuk ezt a valomástételt itt a Földön. Sok szempontja van ennek a valomástételnek, vagyis a gyónásnak. Gondolom, lesz miről beszélgetnem, amíg a húsvéti gyónás ideje tart egészen Szent Háromság vasárnapig. Ezekkel a gondolatokkal most elköszönök, és minden héten fogok jelentkezni hasonló gondolatokkal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az isteni irgalom befogadása. Heffler Gábor atya osztotta meg gondolatait a Szent Gyónásról.
Műsor indul a Mária Rádióban Testvérek vagyunk címmel. A reformáció 500. évfordulója kapcsán a protestantizmusról Kránitz Mihály atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának tanára osztja meg gondolatait a hallgatókkal. Ma az ökumenikus párbeszéd útján az egyházak Krisztus egyetlen látható közösségének az elérésére törekszenek. Ennek bemutatására vállalkozik a sorozat. A műsor szerdán reggel 8 óra 30 perckor jelentkezik 4 hetente. Az első adás március 15-én hangzik el. A lélek hangja.
Csúcs és forrás. Kelemen Imre atya liturgia magyarázata.